Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Folytatnám Szent II. János Pál pápa apostoli leveléből a Szent Rózsa fűzéről szóló nyilatkozásait, a Rosarium Virginis Mariae-t. De előtte egy Mária énekkel szokásomhoz hűen szeretném megörvendeztetni a hallgatókat. Ó Mária, kinyílt virág, kit áldásul nyert a világ, mennyországnak ajtaja, boldogságos szűzanya, százezerszer üdvözli, százezerszer áldozli, minket kegyelmedbe vív, bűnösöknek pártfogója, híveid vigasztalója, megtérők segítsége, légy szívünk reménysége, százezerszer üdvözli, százezerszer áldozli, minket kegyelmedbe víz, minket mennyországba víz. Azt mondja a Szent Atya, kedves hallgatók, Krisztus titkai, az anya titkai, vagyis a rózsa fűzér nem más, mint az evangélium rövid összefoglalása. Krisztus arcának szemlélésére csak úgy juthatunk el, ha a Szentlélekben hallgatjuk az Atya szavát, mert nem ismeri senki a fiút, csak az Atya, Máté 11.27. Fülöp Cezáriája közelében Péter vallomása hallatára Jézus megjelöli a forrást, ahonnan lényének világos felismerése ered. Azt mondja, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én atyám, aki a mennyekben van. Máté 16-17. Szükséges tehát a magasságbeli kinyilatkoztatás. A befogadáshoz azonban nélkülözhetetlen a figyelmes odahallgatás. Csak a csend és az imádság biztosít megfelelő körülményeket ahhoz, hogy a misztérium igazabb, méltóbb és elmélyültebb megismerése megvalósuljon és kibontakozzék. A rózsafűzér a keresztény imádság egyik hagyományos módja, mely alkalmas Krisztus arcának szemlélésére. 6. Pál pápa így írt erről. A rózsafűzér ez a megváltó megtestesülésbe gyökerező evangéliumi imádság teljesen Krisztusra irányul. Mert még jellegzetes eleme is, az üdvözlégy Mária litániaszerű ismétlése Krisztus dicsőítése lesz, akiről az angyali üdvözlet és a keresztelő anyjának köszöntése szól, áldott a te méhednek gyümölcse, Lukács 1.42. Sőt, többet mondunk. Az üdvözlégyek ismételgetése a háttér, amelyben a titkokat szemléljük. Jézus, akit minden üdvözlégyben megnevezünk ugyanaz, mint akit a titkok egymás után szemünk elé állítanak, mint Isten fiát és a szűzanya fiát. Krisztus életének sok titka közül a rózsafűzér abban a formában, ahogyan állandósult az egyházi tekintély által jóváhagyott általános gyakorlatban, csak néhányat említ. E válogatást az az alapgondolat határozta meg, hogy a 150 üdvözlégy a 150 zsoltárnak felel meg. Mondja a Szent, hogyha úgy látom azonban, hogy a rózsafűzér krisztológikus jellegének erősítésére alkalmas volna egy kiegészítés, amelynek elfogadása személyeknek is, közösségeknek is szabad választásától függ, mely a Krisztus kerességei szenvedése közötti nyilvános működés idejének titkait foglalja magában. E titkokban Krisztus személyének, mint Isten végső kinyilatkoztatójának fontos tulajdonságait szemléljük. Ugyanis ő, akit a Jordánnál történt kerességkor az Atya szeretett fiának nevez, aki meghirdeti az ország eljövetelét, tetteivel tanúskodik róla, kihirdeti törvényeit. A nyilvános működés idején Krisztus misztériuma sajátos módon, mint a világosság misztériuma mutatkozik meg, amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak, János 9-5. Annak érdekében, hogy a rózsafűzért még inkább az evangélium összefoglalásának nevezhessük, nagyon megfelelő, hogy miután megemlékeztünk Krisztus megtestesüléséről és rejtett életéről, ezek az öröm titkai, s mielőtt szenvedésének kényeit a fájdalom titkai, és a föltámadás győzelmét a dicsőség titkai szemlélnénk, elmélkedésünk kiterjedjen nyilvános működésének néhány nagyon fontos mozzanatára is a világosság titkai. Ez az új titkokkal való kiegészítés, teljesen tiszteletben tartva az eddigi hagyományos módot, azt szeretné elérni, hogy a keresztény lelkiségben megújítsa a figyelmet a rózsafűzér iránt, amint mint ami valóban bevezet Krisztus szívének mélységeibe, az öröm és a világosság, a fájdalom és a dicsőség mélységébe. Most nézzük meg az öröm titkairól szóló gondolatokat. A rózsafűzér titkainak első csoportjára, az örvendetes titkokra a megtestesülés eseményéből fakadó öröm jellemző. Nyilvánvaló ez az angyali üdvözlettől kezdve, amikor Gábor főangyalnak a názáreti szűzhöz intézett köszöntése szorosan kapcsolódik a messiási örömre szóló meghíváshoz, üdvözlégy Mária. Ez a köszöntéshez kapcsolódik az egész üdvtörténet, sőt, bizonyos módon a világtörténelme. Ha ugyanis az atya terve az, hogy Krisztusban foglal újra össze mindent, Efezus 1.10, akkor bizonyos értelemben az egész univerzumot, világmindenséget érinti az az isteni kegy, mellyel az atya lehajlik Máriához, hogy fiának anyjává tegye őt. S viszont az egész emberiség benne foglaltatik abban a fiádban, ugye magyarul legyenben, melyet Mária készséges engedelmességgel válaszol Isten akaratára. A kitörő öröm nagy példája az Erzsébettel való találkozás. Amikor Mária hangja és a jelenlévő Krisztus hatására János örömében repesett Erzsébet méhében, olvassuk Lukács 1.44-ben. Örömmel áradó a betlehemi éjszaka, amikor isteni gyermek a világ üdvözítője születéséről énekelnek az angyalok, és mint nagy örömet hirdetik a pásztoroknak, Lukács 2.10. A negyedik és ötödik titok továbbra is örvendetes jellegű, de már drámai elemekkel. A templomban történt bemutatás ugyanis, miközben kifejezi az Istennek szentelés örömét, és elmerít az öreg Simeon elragadtatásában megjövendüli, hogy ez a gyermek az ellentmondás jele lesz Izrael számára, és hogy az anyalelkét kard fogja átjárni. Lukács 2.34-35-ben olvassuk. Örvendetes, ugyanakkor drámai a 12 éves Jézus története a templomban. Isteni bölcsességében jelenik meg, és miközben kérdez és hallgatja a választ, lényegében ő az, aki tanít. Amikor kinyilatkoztatja a titkot, hogy ő a magát teljesen atya dolgáinak átadó fiú, előre hirdeti azt az evangéliumi radikalizmust, mely a legdrágább emberi kapcsolatokat is alárendeli az ország abszolút követelményeinek. Az aggódó és bánkódó József és Mária maga sem értette az ő szavait. Lukács 2.50-ben található. Az örvendetes titkokról való elmélkedés a keresztény öröm végső indítékaival és mélységes tartalmával való találkozás. Azt jelenti, hogy tekintetünket a megtestesülés titkának fogható valóságára és az üdvözítő szenvedés még homályos övendülésére szegedjük. Mária elvezet minket a keresztény öröm titkának megértésére, és emlékeztet rá, hogy a kereszténység mindenek előtt evangélium, örömhír, melynek központja, sőt lényegi tartalma Krisztus személye, a testélet ige, a világ egyetlen üdvözítője. A világosság titkairól szóló gondolatok. A gyermekségtől és a názáreti élettől tovább haladva, Jézus nyilvános működése felé a szemlélődés azokhoz a titkokhoz vezet, melyeket külön névvel a világosság titkainak nevezhetünk. Valójában minden Krisztusnak a titka, aki maga a világosság. Ő a világ világossága, János 8.12. Ez azonban különösen megmutatkozik a nyilvános működés éveiben, amikor hirdeti az ország evangéliumát. Ha a keresztény közösségnek Krisztus nyilvános életéből öt jellegzetes mozzanatot, mint a világosság titkait kellene kiemelni, úgy gondolom, mondja a Szent Atya, következők lehetnek. A Jordánnál történt keresség. Önmaga kinyilatkoztatása kánai mennyegzőn. Isten országának meghirdetése a megtérésre hívó felszólítással, a színeváltozás és az eukarisztia alapítása, a húsvéti misztérium szentségi kifejezése. E titkok mindegyike a Jézus személyében immár elérkezett ország kinyilatkoztatása. Mindenek előtt a Jordánnál történt keresség a világosság titka. Itt ugyanis, miközben Krisztus az ártatlan, aki bűnné teszi magát értünk, Szent Pálnál olvassuk a 2 Korintus 5.21-ben, lemerül, megmerül a folyóvizében, megnyílik az ég, és az Atya szava a szeretett fiúnak nyilvánítja őt, vesd össze Máté 3.17. És közben a Szentlélek leszáll rá, hogy ráruházza a küldetést. A világosság titka az első csodajel Kánában, János 2.1.22, amikor Krisztus Máriának a hívők között az elsőnek közbenjárására, az első közbenjárás itt történik, borrá változtatván a vizet, megnyitja a hitre a tanítványok szívét. A világosság titka a predikáció, melyen Jézus meghirdeti Isten országának eljövetelét, és megtérésre hív, Márk 1.15, megbocsátja azok bűneit, akik alázatos bízalommal közelednek hozzá. És ennek az irgalmas szolgálatnak a kezdete, melyet ő a világ végéig folytatni fog, különösen a bűnbánat szentsége által, melyet egyházára bízott. Kiváltképpen a világosság titka a színeváltozás, mely a hagyomány szerint a Tábor hegyén történt. Az isteni dicsőség fölragyog Krisztus arcán, és közben az Atya az elragadtatásban lévő apostoloknak megparancsolja, hogy őt hallgassák, Lukács 9.35, és legyenek készen vele együtt átélni a szenvedés fájdalmas óráját, hogy vele együtt eljussanak a föltámadás örömére és a Szentlélektől átformált életre. Végül a világosság titka az eukariszti alapítása, melyel Krisztus a kenyér és a bor színe alatt a testét és vérét adja eledelül bizonyságául mindvégig tartó szeretetének. János 13.1. Teszi ezt az emberiség iránti szeretetből, melynek üdvösségéért föl fogja áldozni önmagát. A kánai mennyegzőt kivéve e titokban Mária jelenléte háttérben marad. Az evangéliumok csak néha említik jelenlétét Jézus predikálása időszakában, amit Márk 3.31-35, illetve János 2.12-ben olvasunk, de semmit nem mondanak arról, hogy jelen volt-e az utolsó vacsora termében, érdekes, az eukariszti alapításakor. De amit Mária Kánában tett, az a magatartás végig kíséri Krisztus egész útját. A kinyilatkoztatás, melyet az Atya adott a Jordánnál történt keresztelésekor, és amit a keresztelő megismételt, Kánában Mária ajkán hangzik föl, és egy nagy anyai intelmé válik, melyet minden idők egyházához intéz. Tegyétek meg, amit nektek mond. Mennyire lényeges. Tegyétek meg, amit nektek mond. János 2.4. Ez az intelem jól bevezeti Krisztus nyilvános élete során mondott szavait és jeleit, és a világosság minden titka számára Máriás hátteret ad. Rátérve a fájdalom titkaira, ugye az evangéliumok kiemelt hangsúllyal beszélnek Krisztus fájdalmának titkairól. A keresztény jámborság kezdettől fogva főként nagybőjtben a keresztút végzésével elidőzött a passió mozzanatainál, szemlélve, hogy ez a szeretet kinyilatkoztatásának a csúcsa is itt van üdvösségünk forrása. A rózsafűzér kiemeli a passió néhány mozdanatát, és az imádkozó lelki szemét ráirányítja és segíti, hogy átélje azokat. Az elmélkedés a Getsemáni kertben kezdődik, ahol Krisztus egy különösen szorongató órát él át az Atya akaratának elfogadásában, ami ellen a test gyöngessége a lázadás kísértését szenvedi. Vagyis Krisztus itt magára veszi az emberiség összes bűne mellé az emberiség minden kísértését, hogy elmondhassa minden ember nevében az Atyának, ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Lukács 22:42. És ezzel az igényével helyrehozta az ősszülők édenkertbeli nemjét, tagadását, Istennel szembe menését. És hogy mibe került neki az atya akaratához való ragaszkodás? Az a fájdalmas titkokból derül ki, melyek a keresztúttal, az ostorozással, a tövis koronázással és a kereszthalállal megmutatják, hogy a legnagyobb megvetésben lett része ecce homo, vagyis íme az ember. E megvetettségben nem csak Isten szeretete, hanem maga az ember is kinyilatkoztatást nyert. Íme az ember. Aki meg akarja ismerni őt, annak képesnek kell lennie arra, hogy fölismerje az emberi lét értelmét, gyökerét és beteljesedését Krisztusban, Istenben, aki szeretetből megalázza magát, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. A fájdalmas titkok segítik a hívőt abban, hogy átélje Jézus halálát, ott állva a kereszt alatt Mária mellett, és hogy vele együtt merüljön el Isten ember iránti szeretetének mélységében, és érezze meg e szeretet egész újjáteremtő erejét. Nézzük meg a dicsőség titkait, és lassan a adáson végéhez érek. Krisztus arcának szemlélése nem állhat meg a megfeszítetnél, hiszen ő a föltámadott. A rózsafűzér kezdettől fogva kifejezi ezt a hitigasságot, amikor a hívőt arra készteti, hogy lépjen túl a passió, a szenvedés sötétségén, és tekintetét a föltámadásban is a mennybe menetelben szegezze Krisztus dicsőségére. Miközben a keresztény lélek a föltámadottat szemléli, fölfedezi hitének indítókát. 1 Korintus 15:14, és átéri nem csupán az apostolok Magdolna és az emmauszi tanítványok örömét, akinek Krisztus megjelent, hanem Mária örömét is, akiknek az előbbieknél nem kisebb tapasztalattal kellett bírnia a megdicsőült fiú új létformájáról. A mennybe menetelkor Krisztus megdicsőül az atya jobbján, Mária pedig különleges kiváltságként, hogy elővételezze az igazak föltámadott állapotát, ugyanabba a dicsőségbe vétetik föl. És az utolsó dicsőséges titokként Mária dicsőség koronájával, mint az angyalok és a szentek királynője ragyog föl, elővételezvén az egyház eszkatológikus állapotát, eszkatológikus, a végidőbeli állapotát és annak tökéletességét. A fiú és az atya megdicsőlésének útja közepére helyezi a rózsafűzér a harmadik dicsőséges titkot, a pünkösdöt, mely úgy mutatja be az egyházat, mint a Mária körül egyesült családot, melyet a Szentlélek hatalmas kiáradása éltet, és kész az evangélium hirdetésének küldetésére. E titok szemlélésének, miként a többi dicsőséges titoké is, a hívőket arra kell vezetnie, hogy egyre tudatosabbá váljék bennünk a Krisztusban, az egyházban való új élet, az az életforma, melynek a pünkös nagy mintaképe. Így a dicsőséges titkok a hívőkben táplálják az eszkatológikus célba vetett reményt, amely felé, mint Isten történelemben zarándokló népének tagjai tartanak. Mindez arra ösztönzi őket, hogy bátran tanúskodjanak az örömhírről, az evangéliumról, mely értelmet ad egész életünknek. Kedves hallgatók, adásom végéhez értem, továbbra is búzítom, bátorítom önöket, hogy nagy szeretettel, alázattal vegyék kezükbe minden nap a rózsafűzért, ezt az óriási fegyvert, ami lelki kincsestáraink egyik eszköze, és imádkozzuk különösen ebben a nehéz időszakban, amikor a járvány felütötte fejét, és különböző válfai jelennek meg, nagyon sok a beteg, imádkozzunk a betegekért, ajánljuk fel gyógyulásokért, illetve az elhunytak lelki üdvösségért. És egy Mária énekkel fejezem be. Ó, nagy asszony, nemzetünk reménye, rád szegeztük könyvet szemeink, veszni indult István öröksége. Szép kertedben őse lényegünk, száj közénk és sírten is vegünk, vigasztald és ments meg nemzetünk. Ifjúságunk, ó fehér virága, porba hullócs alszik szentite, ő szerelmet, szereteted lángja, nem hevít ki hűlt magyar szíved. Szép nagy asszony, hullas könnyeket, könnyeiddel most meg nem zetett. Ó, magyar nép, apraja is nagyja, ölts magadra bűnbánó ruhát, mi kesergő fájdalma így jajja. Töltse be a vétkező hazát, hozzá sír, csak sír, hisz még szeret. Ó, nagyasszony, ments meg népedet, hozzá sír, csak sír, hisz még szeret. Ó, nagyasszony, ments meg népedet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.